Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégeink Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, a gyurgyalagos tanya társtulajdonosai. Beszélgetésünk első részéből megtudhattuk, miért jöttek haza Londonból, miért éppen a no-dig módszert választották, és hogyan változtathatja meg egy ember életét az északi sarkkörön túli kutyaszános túra.
Ebben a bizonyos fitness, mondjuk így blognak, vagy vállalkozásnak, igen, abban azt mondod, hogy te csak olyat mondasz, amit tényekkel alátámasztottad. Hogy te egy ilyen tényekhez ragaszkodó ember vagy?
Én azt gondolom, hogy
mondjuk
igen.
Így, hogy ezt úgy szokták mondani köznyelven, hogy földhöz ragadtság, de nem biztos, hogy ez a jó szó el.
Ha most a fitness-szel kapcsolatban egy egészséggel kapcsolatos téma, fogyás, nem tudom, ilyesmiről van szó, senkit nem érdekel, hogy szerintem fogyaszt-e vagy hízla-e a fehér kenyér. Az érdekli szerintem, vagy az kellene, hogy érdekelje az embereket, hogy valójában mi a helyzet. Tehát amikor mit tudom, volt 10 ember, annak 5-nek adtak fehér kenyeret, a másik 5-nek meg nem, akkor mi történt? Mert ez mérhető. Ha vannak ilyen mérhető dolgok egy adott témában, akkor szerintem nagyon nagy butaság, ha valaki a saját véleményét szajkózza, hogy szerintem fogyaszt vagy hízla a fehér kenyér, mikor megnézték.
Hát jóval gyengébb. Engem az is érdekel, hogy a te gondolkodásodban ezek a tényszerűségek, tehát álmodozás versus földhöz ragadt konkrét tények, ezek milyen arányt foglalnak el, vagy hogy gondolkodol?
Hát a kettő szerintem nagyon jól megvan egymás mellett. Ha nincs víziód, vagy nincs valami távoli terved, vagy valami, ami mentén te csináld a dolgaidat, akkor valószínűleg nem jutsz sehova. Akkor nem történik semmi, akkor hiába ragaszkodsz a tényekhez, nem haladsz sem erre. Tehát erre látunk is rengeteg példát szerintem magunk körül, amikor az emberek csak azt érzik, hogy elégedetlenek, és nem történik semmi. Hát ha nincs az embernek célja, akkor nem történik semmi, rossz kedvű lesz az ember fia, vagy lánya. Néha így ezért így beleszoktam révedni, így amikor kint vagyunk a kertben, hogy tényleg egy-két éve én még csak videókat néztem erről, most meg itt van egy olyan, amiről videókat néztem.
És milyen érzés?
Nekem szuper, imádom.
Tehát mit imádsz benne?
Az összes, minden részét. És csak akkor szabad elkezdeni, ha ebben van valami szenvedély, vagy ezt örömmel csinálja az ember. Ha nem, akkor ez egy szenvedés. Tehát ha úgy megy ki a kertbe, hogy a fene egye meg, le kell tördelni a paradicsomnak a hónajhajtásait, de hogyha ezt még kétszer meg kell csinálni, akkor fölvágom az ereimet, akkor ugye ott baj van. Tehát akkor az nem lesz hosszú távú, sőt, ami rövid távon csinálja, sem lesz egy boldogság. Viszont én nem így látom ezeket, tehát nekem ez egy hobbi. Nekem az, hogyha ásni kell, most mondok valamit, az nem egy olyan, ami...
Petra, neked?
Ja, ezért nem, még itt azt akartam hozzáfűzni, hogy ezért nem kételkedtem, mert én láttam, mint személyi edző, és láttam, hogy csinálja, és hogy szerintem... Ő a legjobb a teremben, mert tudja, hogy mit csinál és miért csinálja, és el is magyarázza a vendégeknek. Aztán már együtt voltunk, amikor ő közben átvette a papírját, és táplálkozási tanácsadó lett, és nagyon jól csinálta ugye az Instagramon, és nagyon jól kezelte az embereket. Tehát amikor oda kerültünk, hogy jön a tanya, én nem kételkedtem benne, hogy ezt is ugyanolyan jól fogja csinálni.
És hogy látod te a tanyát? Mert Feri... Az
ez tényleg, ezt már más is mondta, hogy ezt tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy szereted.
Tudod és szeretni? Megszeretted?
Igen, abszolút.
Hát persze, este.
Én például imádom a honnajhajtásokat. Így gondoskodni a kis...
Közben szól a zene.
Igen, közben szól a zene. Szerintem azért nőnek a paradicsomok, mert olyan szépen, mert szeretik a zenét.
De ez egyébként, ez városi legenda, hogy igen, szeretnék a növényeket, szeretetek-e fordulni, érzitek ezt?
Egyébként ennek ilyen, szerintem ilyen technikai okai vannak, én nem megyek ilyen spirituális szintre le, bárki mutathat, hogy a növényeknek vannak bizonyos fajta visszajelzéseik a környezetre, de ez csak egész egyszerűen, hogyha szereted, akkor ott vagy sokat. Ha ott vagy sokat, akkor ha bármi probléma van, az hamar észreveszed. Ha hamar észreveszed, akkor tudod kezelni. Tehát nem csak azért kell kimászkálni a kertbe, hogy de szép, hanem azért, hogy azt figyeled, hogy jó, akkor tegnap, amikor délután itt hagytam, akkor így nézett ki, most reggel, amikor körbesétálok, látok-e valamit? Megnőtte, elfonnyadt-e, ásott-e ott valami, van-e rajta valami, bármi. Ha ezt időben észreveszed, akkor tudsz tenni.
Eddig egy olyan dolog volt, amikor a tök cukkini patiszon táblát készítettük elő, hogy na, ott egy kicsit mind a kettő, szerintem, hogy meg azért az egy 23x13-as tábla, és azt tehát az nem ültettük végig, tehát mondjuk azt, hogy van 280 gödröt kellett kiásni, tehát kettőnknek.
Igen, az egy kicsit azért.
És azt előkészíteni komposzttal, mindennel visszatemetni, azt lefóliázni, arra lyukakat égetni, hát az ott volt az, amikor a felénél közel jött velem Ferk, hogy ja, de jövőre nem ide kerülnek vissza.
Mert Petrus azt gondolja, hogy ezt egyszer megcsinálják, és akkor az jó van.
Tehát azt minden évben
és
meg kell
csinálni. És odáig annyira motivált volt, de mindenki mondta, hogy ezek jövőre nem ide jönnek vissza.
Hát ő ezt nem tudta, hát akkor ezt miért nem mondta.
Visszaköltöznem London.
Egyébként nem volt olyan, hogy minek vágtunk ebbe bele? Tehát egy pillanatnyi megingás se volt azóta, amióta
hát,
elkezdtétek?
Voltak olyan pontok, igen, pont most mondta valaki, hogy jó, hát nektek olyan stresszmentes az életetek. Hát volt az első körben, ugye, amikor mi már zöldségkosarat szerettünk volna eladni, csak hónapos retek volt. Tehát, le volt maradva, igen. Mert nem...
Olyan volt a tavasz, mindegy, nem...
Igen. És akkor így...
Van retkünk, akkor mit rakunk a zöldségre? Retket. Tehát annak három a reteknek a nagy része, aztán az, ahogy tudtuk, ettünk, meg ajándékoztunk mindenkinek.
Retket retekkel?
Igen. Tehát, hogy, mert most ezt nem tudunk abból zöldségdoboz csinálni.
Akkor, amikor már megvolt az első doboz, akkor jó, de hogy adjuk el.
Először volt pár közelebbi ismerős, meg egy-két olyan emberke, akit így vagy úgy elértünk, és aztán egyik nap gondoltam, jó, hát végül is a Facebook oldalon még nem is osztottam meg. Tehát az ismerőseim, akik ott laknak a Pesten, a szüleim környéken, lehet, hogy érdekelne valakit. És akkor kiraktam egy írást.
Te szerint próbálkozás? Tehát nem volt ilyen értékesítési terv, nem, semmi. Gyerekek, itt a vád az
konkrétan, ötség. Ugye pont a korábban említett skandináv túra alatt én sokat voltam a Facebookon, de aztán eltűntem onnan. Tehát én nem is tudom, mikor volt ezt megelőző posztom. És akkor pont ezért sokan azt se tudták, hogy hazaköltöztem. Úgyhogy gondoltam, jó, hát akkor írok egy olyan posztot, hogy gyerekek, hazaköltöztem, egyébként belevágtunk ebbe a tanyába, nem mellékesen szeretnénk eladni néhány zöldségdobozt, hogyha valakit érdekel, szóljon. És ez a poszt, ez így szányra kelt, és mondom, én tudom, hogy körülbelül 800 megosztás van, és volt egy kis csoportunk, hát én azt gondoltam, jó, hát lesz 20-30 ember, és akkor abból talán néhányan ugye rendelnek is tőlünk, és hát most közel 2800-2900 tagja van a csoportnak.
Tehát ez felrobbant?
Ez abszolút.
Ami... És nem tudunk mindenkit vállalni, mert ugye Pestre szállítunk, a környünkénk a Jászberény van, meg 60 oda is, tehát, de már nem tudunk mindenkit vállalni.
Tehát így történt ez a dolog, az úgy tűnik, hogy abban a posztban volt valami.
És ez meglepett téged?
Engem abszolút.
És gondolkoztál rajta, hogy ez miért van?
Elemeztem én azt már magamba is, meg látták mások is a posztot, és hogy valószínűleg...
És mire jutottál?
Valószínűleg az, hogy az egy ilyen pozitív poszt volt, egy pozitív üzenete volt, amit szeretnek az emberek. Tehát hiányzik az embereknek az, hogy legyen valamiféle pozitív történet.
Egyszerűen csak belenőttetek? Tehát, hogy kiraktátok, és...
Igen, úgyhogy ez eleinte...
Ez azért nem lehetett könnyű, nem?
Hát nem, ez kezelni. Komoly kihívás a mai napig is. Most annyi, hogy már kezdjük átlátni, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt gördülékenyebben tudjuk csinálni. Hála jó Istennek, tegnap be tudtunk szerezni egy másik szállítóeszközt, tehát eddig konkrétan nekem egy régi 4-es golfom van. A 4-es golfba kiszedtük az üléseket
és
hátulról.
Dugig
raktuk ilyen mindenféle szigetelő hungarocell dobozokba, meg jégakúval, meg ilyen árnyékolókkal, minden ezzel szállítottunk körbe Pesten. Volt is, aki mondta, hogy ezzel jött. Hát mondom, igen, de nézd meg a zöldséget, hogy milyen szép. És akkor igen, nagyon szép. Úgyhogy most egy ilyen kis dobozos szerkezetet vettünk, úgyhogy az nekünk most valószínűleg sokban megkönnyíti a munkát. Ugye nyilván itt van egy csomó olyan dolog, amit kell csinálni, ha ezek nem hatékonyak, tehát bénázunk, akkor az a rengeteg idő elmegy, rengeteg energia elmegy, most ezeket kezdjük így finomítani.
És honnan lehet azt tudni? Mert oké, megtanultad a termesztést videókból, meg így rájöttél, de az értékesítés az nem kisebb feladat. Hát vagy legalábbis nem jelentéktelen.
Az biztos, hát azért nekem a fitnesses részen is már kellett értékesítenem. Nem vagyok egy nagy értékesítő, tehát ne érts félre, de azért van egy-két olyan dolog, amit talán már tudok alkalmazni. És hát itt meg ráadásul ezt véletlenül úgy sikerült megcsinálni ezt a posztot, hogy rendkívül nagy érdeklődést generált.
Én láttam azt a posztot, abban nem volt értékesítési felhang.
De lehet, hogy pont ezért.
Mit hozhatok haza Londonból? Amit haza lehet hozni.
Szerintem sokkal elfogadóbbak vagyunk. Szerintem előítélettel mentünk, és ezt szerintem itthon úgy jobban észre lehet venni.
Mit jelent pontosan ez, hogy elfogadóbbak vagyunk? Meg tudnád fogalmazni?
Nem skatujázunk, hogy ez az ember, ez biztos, hogy most nem akarok semmi konkrétat mondani.
Igen, értem.
De vagy akár egy meleg kérdéshez nem úgy állunk, hogy tehát, hogy ez annyira természetes kín.
És aztán
hogy...
a maga tapasztalat is ezt mutatja aztán, hogy az előítéletei az embernek, azok általában nagyon csalókák. Tehát az, amit itthonról vittünk esetleg, és még alkalmaztunk is eleinte, mert hazugság lenne azt mondani, hogy nem, azok meg is dőltek. És akkor rájössz, hogy semmit nem jelent az, hogy néz ki egy ember, vagy mit, nem tudom, milyen.
Azért is kérdezem ezt, mert hogy itt konkrétan a mostani vállalkozásatokban, meg a mostani életetekben ez hogy épül be?
Én előtte, mielőtt kimentem Angliába, én annó még a Vestelnél kezdtem el dolgozni, ott volt egy Sugár András nevű vezérigazgató. A Sugár András nyugaton szerezte a tapasztalatait, meg szerintem tanult is, és neki az ügyfélközpontuság volt minden felett. Tehát neki az volt, hogy innen nem távozhat úgy az ügyfél, hogy valami bánata van, vagy elégedetlen. És aztán ez nyilván a profitban is jelentkezik, tehát ez nem csak az ügyfélnek jó, hogy vele jól bánnak, hanem akkor az ügyfél az tovább marad, meg nyilván. Miután kimentem, én gyakorlatilag majdnem, hogy végig vállalkozó voltam, tehát a személyedzőként is vállalkozó voltam. Tehát nekem nagyon fontos volt akkor is az, hogy hozzám, aki jár, az elégedett legyen, jól bánjak vele, maximálisan jó kiszolgálást kapjon, és ez nekem ott akkor is egy kifizetődő dolog volt. Tehát én most is, mióta pár hete ezt csináljuk, nekem ez itt nagyon fontos, nekünk nagyon fontos, hogy amit elviszünk, mondjuk zöldség, az a lehető legjobb minőségű legyen. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy aztán ez sikerül is, de igyekszünk. Nem fog úgy távozni senki, hogy rosszá ízzel. Tehát
vagy
ez a szemlélet, ami...
most lehagytunk, vagy kihagytunk valamit a rendelésből, akkor inkább vissza, vagy felfele kerekítjük az összeget, és visszautaltuk a pénzt, mert...
Tehát többet utaltunk vissza.
Többet utaltunk, hogy biztos, hogy megkapja a pénzét, mert hogy elhagyta.
Tehát ez a szemlélet.
Termék lemaradt. Tehát, hogy ugye itthon én arra emlékszem még, hogy nekem vitatkoznom kell, hogy ha én valamit vissza akarok vinni a boltba, mondjuk Londonban nincsen. Tehát
ott gyakorlatilag annyi, hogy nem kérdez, jó, tessék itt a pénzt.
Visszautal, csak így, érintsd a kártyát, és már vissza.
Olyan is vagy, hogy rossz terméket küldenek ki, akkor bocs, rossz terméket. Ja jó, akkor elnézést, nagyon bocsánat, tartsd meg a terméket, küldjük mindjárt
igen,
másikat.
Igen.
Tehát hogy nem az, hogy jó, hát ha visszaküldöd, meg bebizonyítod, hogy és akkor majd talán...
Tehát mindenkinek jobb érzés az, tehát nekünk is jobb érzés, meg a vásárlónak is jobb érzés, hogy nem kell itt vitatkozni.
Ha valakinek reklamációja van, akkor ilyen szempontból tudjátok könnyen kezelni.
Biztos,
nem?
Tehát, tudjuk, de...
Ha volt, de ha gondolom, ha jól értem, hogy nem nagyon volt.
Eddig még nem volt, hát én mindenkit biztatok is arra, hogy mi személyesen adjuk át a igen. zöldségdobozainkat, hogy mi nagyon szívesen vesszük a visszajelzéseket. Nyilván a pozitív visszajelzéseknek örülünk, mert akkor az nyilván valamit talán jól csináltunk, de a negatívakat meg még szívesebben vesszük, mert abból tudunk tanulni, abból tudunk építkezni, valamit ki tudunk javítani, tudunk fejlődni. Tehát ha mindenki csak mindig azt mondja, hogy gyönyörűek voltak a zöldségek, akkor lehet, hogy egy idő után azt hiszük majd, hogy mi mindent tökéletesen csinálunk, nincs hova fejlődni. Úgyhogy jók a negatív visszajelzések. Úgyhogy ezek szerintem enélkül egy vállalkozást én nem gondolom, hogy lehet hosszú távon jól üzemeltetni.
Az volt a tapasztalatom, és azt hiszem egy-két ilyen, főleg biotermelőnél, tehát vele speciálisabb ágaknál, hogy egyszer csak így, mondjuk így, hogy meginoktak. Mind múlik ez egyébként, hogy tartsátok a minőséget?
Szerintem valószínűleg azon, hogy nem szabad túlvállalni magunkat. Igen. Tehát, hogyha túl sokat vállalunk, túl sokat szeretnénk teljesíteni, akkor annak ugye előbb-utóbb a minőség látja kárát. A másik dolog, ami fontos, hogy azok az emberekkel, akikkel eddig találkoztunk, ők annyira boldogan és jókedvűen veszik át a dobozaikat, annyira örülnek, hogy ilyen van, hogy biotermék, a termelő viszi neki oda, nem a szupermarketbe a fonnyat, nem tudom, spanyol paradicsomot kell megvennie, és ezzel együtt megértik azt is, legalábbis nekem eddig ez a tapasztalatom, hogy ez egy biotermék, tehát ezen lesznek rágásnyomok, lehet, hogy lesz benne bogár is, meg lehet, hogy talál benne élőlényeket, de eddig, amikor
nem
erről volt szó... Igen.
Mindenki szereti, de nem vagyunk de, hozzászok.
Mert ugye a szépet keressük, tehát így azt van. Hiszük, hogy mi volt az a példa, hogy kis termelőtől, vagy valami bácsikától, nem tudom, vettek paradicsomot, de ugye az jóval több vegyszerrel volt. Tehát, hogy az ember azt látja, hogy milyen szép, nem tudja, hogy ugye a bácsika milyen, tehát hogy kezelte otthon, és ez miért olyan, tehát lehet, hogy az milyen, az kicsit megrágja a poha, kicsit a rukolán lehet, hogy van egy pötty, vagy egy lyuk.
De eddig még ezt mindenki, aki, ahol ez szóba került, ő egyből mondta, hogy hát persze, hát bio, nem?
Igen, csak hogy ezt ugye nem mindenki tudja. Valaki azt látja, hogy hát ez annyira nem...
Nyilván, hogyha ez túl sok rágás van rajta, akkor azért az probléma. Nem, igen, tehát persze. Nyilván figyelünk, de biztos, hogy nem lehet minden rágást eltüntetni, ha csak nem ugye mindenféle kemikáliákkal védekezik az ember, de lehet szerintem egy nagyon jó minőséget hosszú távon is fenntartani. Sőt, ennek a módszernek az a legjobb része, hogy itt évről évre jobb lesz a talaj. Például. Ha jobb a talaj, akkor ellenállóbb a növény.
Mindegyik vállalkozó vendégem azt mondta, hogy a növekedés az kulcskérdés. Ti hogy álltok a növekedéshez?
Most látjuk azt egyébként, hogy mekkora az érdeklődés, és azt is, hogy nekünk még
mert
van...
Mert el kell utasítani embereket.
Jelenleg igen. És azt is látjuk, hogy mi mit tudunk még bevonni ebbe. Tehát szeretnénk bővülni, de én azt gondolom, hogy van egy olyan logikus határ, és erre is vannak példák, ugye itt korábban is volt arról szó, hogy hogyan kezdtünk ebbe bele, ahogy tanultunk, stb. Tehát nekem konkrétan van olyan gazdálkodó ismerősöm, aki ugyanígy felfuttatta, mert hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, és aztán következő évben vissza kellett, hogy vegyem, mert azt mondta, hogy akkor a teher volt, mert több autó kellett, több embert kellett foglalkoztatni, több átadó pont, hogy egész egyszerűen a családja rovására ment. Tehát én ezt már most látom előre, hogy most mi még nagyon picik vagyunk, biztos, hogy tudunk, meg szeretnénk is növekedni, de egy olyan határig, ami nekünk kényelmesen kezelhető, ahol jól érezzük magunkat, tehát nincsenek olyan terveink, hogy mi most ebből valami hatalmas bizniszt csináljunk, szeretnénk nyilván ebből megélni, de értelmes határok között. Tehát egy idő után én nyugodtan rámondom, hogy nem növekszünk tovább. Tehát ennek a mai világnak a folyamatos növekedési kényszer a legnagyobb problémája. Amikor egy véges bolygón mi végtelenül akarunk növekedni, ilyet nem lehet. Tehát aki ezt próbálja meg, az emberiség ezt megtette, az előbb-utóbb bajba került. Mi nem akarunk örökké növekedni, szeretnénk még egy kicsivel nagyobbakká válni, mert hogy van helyünk is rá, van lehetőségünk is rá, és az nekünk egy szerintem kényelmesebb életet tudna még biztosítani, de nem örök fejlődés.
Másra rábíznátok? Tehát úgy bevonnátok embereket és csinálja, mert hogy a bizalom, tehát ez azért ez nagyon
szerintem
erős kérdés.
Szerintem azt hamar lehet látni, vagy szerintem mind a ketten jobb emberismerőek vagyunk, úgyhogy ez valószínűleg hamar látnánk.
Igen, de az biztos, hogy jelenleg azért a személyes kontaktus. Én úgy gondolom, vagy mi úgy gondoljuk szerintem, hogy az nagyon fontos ebben az egész történetben. Tehát jelenleg nem tudunk semmit, meg nem is akarunk semmit átadni másnak. Nem kizárt, hogyha lesz még egy fólia sátrunk, meg kétszer ekkora területünk, akkor nem biztos, hogy mi tudjuk mindig a hajtásokat letördelni, vagy mármint most itt a hónajhajtásokról van szó, vagy minden folyamatot képesek vagyunk ellátni, tehát nyilván valakit majd be kell, hogy vonjunk, de ez tényleg egy olyan bizalmi dolog, hogy mind a kertbe, aki hozzányúlhat a paradicsomhoz, annak is olyan embernek kell lenni, meg annak is, aki odaadja esetleg a vevőnek a kosarat, ha nem mi vagyunk azok.
Szerintem meg fontos, hogy mi legyünk. Mondjuk én azt nem akarnám lecserélni.
Hát azt majd mindegy, meglátjuk.
Mi számotokra a gyurgyalagos tanya?
A béke, a nyugalom. Ebben a
egy kis menedékhely, tehát oda eddig, ugye mi sokat rendelünk, a vásárlásainknak egy jelentős részét, azt nem elmegyünk valahova, hanem oda rendeljük, és akkor rengeteg futár jár nálunk emiatt, és 10-ből 8-al mindig el kell beszélgetnem, hogy és itt laktok tényleg, és akkor ti ide, hát ez az álmom. És akkor jó, hát mi nekünk meg ez a valóságunk. És itt valóban egy ilyen nyugodt kis terület, szerencsére a környezetében lévő földeket egy nagyon jó barátom műveli, olyan dolgokat termel ott, ami nem nagy zavarással jár, nem valami intenzív kultúra, nem kell permeteznie, nem, tehát nyugodtság van, tehát kimegyünk reggel, akkor ott vannak az őzek szembe, a fácánok, a nyulak, a mindenféle jószág, és ez...
És vállalkozás szempontjából? Tehát ez egy mű, vagy egy vállalkozás, vagy egy életforma?
Én úgy gondolom, hogy egy életforma.
Életforma,
életforma, amit most mi úgy tűnik, hogy egy vállalkozásra is átgyúrunk, és abba a szerencsés helyzetbe tudhatjuk magunkat, abból keresünk pénzt, úgymond, amit szívesen csinálunk, és aminek értelmét látjuk. Igen, vállalkozás és életforma szerencsés elegye.
Petra?
Ugyanígy.
Csépes Petra, Gyergyószegi Ferenc, Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharcra, és beszélgettünk erről a nemrégiben indult életformáról.
Nagyon köszönjük a lehetőséget.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Csépes Petra és Gyergyószegi Ferenc, a gyurgyalagos tanya társtulajdonosai voltak. Azt kívánom mindenkinek, a karácsony nem múljon el anélkül, hogy kimondják, és legyenek, akik nekik mondják el az egyik legfontosabb szót, szeretlek. Mindenki érezze, hogy szükség van rá. Van értelme az életének, mert az, amit ő adhat, csak ő adhatja egyedül. Boldog karácsonyt! Köszönöm, hogy velem voltatok, Réta Igort hallottátok.